Tehát 1 Péter 2, 18-23. A cselédek teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak, nem csak a jóknak és kíméleteseknek, de a szívteleneknek is. Mert az a kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvednél. Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök. De ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott, aki szidalmaztatván, viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Eddig Isten igéje, imádkozunk.
A múlt hétről szeretnék egész röviden beszámolni. Voltam a Viai Református Gyülekezetben esténként, és nagyon meglepett engem, hogy hétköznapi alkalmakon 70-en is voltak a testvérek, és a legnagyobb zuhogó esőben, amikor egy rendes kocsi nélkül ki nem megy a házból, akkor is voltak 40-en, engem annyira meglepett, és a testvérek, illetve az ige, a közösség vonzotta, vajon itt Budapesten ezt meg lehetne csinálni. A mai témát azzal szeretném bevezetni, hogy ez volt a Viai hétnek a záró alkalma, ezért megnyugtatok mindenkit, hogy nem az egész hétről szeretnék beszélni, hanem erről a témáról. Igazából a gondolata Péter apostolnak az első levele volt, ahol nagyon érdekes módon Péter úgy állítja be a szenvedő testvéreknek az életét, akik Kis-Ázsiában élnek, hogy bátorítja őket, de nem akármire. Nem arra bátorítja, hogy jobb lesz, könnyebb lesz, hanem valami olyan útra bátorítja, ami talán első hangzásra még nehezebbé tette az ő helyzetüket, de igazából tanította őket. És az a rész, amiről itt most beszélünk, ez a záró része, az előtte lévő részek, azok úgy néznek ki, hogy arra hívja föl őket, hogy szentté kell válnunk, mint ahogy a mennyei atyánk szent, akkor nekik fel kell épülni lelki házzá, mert ezek szerint, hogy valaki Isten gyermeke automatikusan azzal, hogy egy gyülekezetben él, nem lesz élőkő és szent pap. Aztán utána pedig, ugye ott van még az a lehetőségünk is, hogy a levélből még azt, bocsánat, még szemüveget nem vettem föl, hogy a felsőbb hatalomnak engedelmeskedjünk. Talán ez volt az esetnek a legszigorúbb, legkeményebb része. A vezető, amikor meghallotta a témát, akkor telefonban úgy láttam, hogy kezét tördelve kérdezte, hogy én miről szeretnék akkor beszélni, de megnyugtattam, hogy nem politizálni szeretnék, és aztán meg is nyugodtak. És utána maradt talán a legnehezebb része a hétnek ez a gondolat, amit itt címként is adtam, de egy kicsit már enyhítettem a címen, mert azt gondolom, hogy így van egységben Isten igéje, hogy az Úr követésének nem csak jutalma van, hanem ára is. Amit felolvasott Zsolt, az igazából az árról beszélt. Arról az árról, amit úgy látszik meg kell fizetni valamilyen módon az embernek. És talán ezt a vázlaton is lehet látni, három pontban foglaltam össze, de igazából azért, hogy ezt az árat, hogy így mondjam, föl tudjuk vállalni szív szerint, nagyon jó arról jó pár szót említeni, hogy mi az a jutalom, ami annak jár, aki az Urat követi, aki vállalja ezt az utat. Úgy gondolom, hogy ebben a kis országban is sokszor az történik, hogy vagy egyik, vagy a másik irányba megyünk el. Vagy amikor akarjuk hirdetni az igét azoknak, akik még nem ismerik az Urat, akkor mindent csak színesen festünk le. És úgy látom, hogy Isten igéjének pont ez a két oldala megvan. És maga ezt az Úr Jézus példázza a legjobban, mert az egyik mondatával azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, mindnyájan, akik megvagytok fáradva és megvagytok terhelve. Ki nincs megfáradva, ki nincs megterhelve. És ugyanez az Úr fogja mondani nekünk azt, ha valaki utánam akar jönni, és nem tagadja meg magát. Mind a kettő az Úr Jézustól, de úgy gondolom, hogy mind a kettőre szükség van. Talán, amikor ezen gondolkodtam, hogy miért van az, hogy amit a hitünkkel, az Úr követésével kapunk, az sokkal nagyobb hangsúlyt bír az életünkben, mint ez a másik, úgy gondolom, hogy azért, mert milyen gyengék vagyunk. Isten valahogy úgy találta ki ezt a gondolatsort, hogy igazából azt lehetne mondani, hogy 10 hatalmas jó dolgot felsorol, és egy vagy kettőt mond, aminek komoly ára van. De annak se teljesítmény szaga van, hanem rajtunk múlik, hogy a velünk szemben ért próbák, illetve saját magunkkal kapcsolatban hogyan veszük fel a harcot. Én 5 pontot gondoltam arra a kapcsolatban, hogy igazán meg tudja nyugodni mindannoknak a szíve, akik vagy keresnek, vagy akik megtalálták az Urat, és mégis mindig ez a nehezebbik ár jut az eszébe a hittel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb jó, ami érheti a hívő embert, hogy az Istentől való elszakadtság a bűnbeesés óta helyreállhat. Istennel, a Teremtővel rendezett lehet a kapcsolaton. És olyan jó dolog arra gondolni, hogy bennünket most már az ige így nevezhet, akik hiszünk ő benne és az ő fiában, Jézus Krisztusban, hogy Isten gyermekei. A másik pedig az, amit Jézus Krisztustól hallottunk, és ez nagyon bátorító a számunkra, és azt hiszem, hogy nincs az a helyzet, amiből ez kivétel lenne, hogy azt mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy mindvégig mellettünk marad. Érdekes, miért nem tudjuk kimondani, vagy legalábbis lehet, hogy szeretnék kimondani, de az életünk nem ezt mintázza, hogy mindig vele maradunk. De ő azt mondta, hogy mindvégig velünk marad. És ha mi hitetlenkedünk, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Úgy gondolom, hogy ezek olyan gondolatok, amik a legsötétebb felhők esetén is fényt adnak az életünkbe. Aztán mond egy olyan Pál apostol, ami nagyon biztató megint, főleg akinek olyan gyerekkora volt, amikor esetleg azt mondták neki a szülei, hogy te belőle nem lesz semmi, az Úr nem ezt mondja. Az Úr azt mondja, hogy aki elkezdte bennünk a munkát, az be is fogja fejezni Jézus Krisztus napjára. Akik Allianzon itt voltak, hallották az egyik előadásban, amikor valaki azt mondta, hogy az a garancia, hogy célba érsz, hogy Isten megígérte. Ő a garancia, nem te meg én. Ez nem arra buzdít, hogy mindegy, hogy mit csinálunk. De ez valami olyan bátorító, hogy nem rajtunk múlik igazából. Mindent elkészített, a megváltást, a helyreállítást, az akarást is ő munkája, és még azt is, hogy célba érjünk. Aztán a negyedik az, amikor Mártával beszélget az Úr Jézus, éppen mert meghalt a testvére Lázár, és az Úr Jézus próbálja vigasztalni Mártát, és neki azt mondja, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él, hiszed-e ezt, Márta? És ugye ugyanezt a kérdést fölteszi nekünk is az Úr, hogy igazából akik megtértünk, akik Isten gyermekei vagyunk, az a reménységünk van, hogy a lelkünk soha meg nem hal. A testünk meghal, eltemetik, de a lelkünk az soha, de soha meg nem hal, akik az övéi egy korokon keresztül élő időszakon fogunk átmenni, amit úgy hívunk, hogy örök élet. Ez is egy hatalmas reménység, enélkül nem is tudom, hogy tudnánk-e igazán hívő életet élni. Az ötödik pedig talán az egyik hogy szokták ezt mondani, habatortán. Egyszerűen hihetetlen, felfoghatatlan, idézőjelbe szinte igazságtalan, szabad-e ilyet mondani a mi oldalunkról nézve. Mert azt mondja az ige, hogy odaállt, pedig olyanok leszünk, mint Jézus Krisztus. Minek alapján? Az Úr Jézus Krisztus mit tett azért, hogy ő olyan hatalmas legyen? Mindent odaadott, mindent megtett értünk, és az Atyáért. Mi hol vagyunk ehhez képest? Mi még a haszontalan, vagy én legalábbis még a haszontalan szolga területén sem vagyok, mert az csak azt érdemli, amit éppen muszáj volt, nemhogy köszönetet, meg jutalmat érdemelnénk. És azt mondja az ige, hogy olyanok leszünk, mint ő. Én azt gondolom, hogy amikor a serpenyőnek egyik oldalában ez van, és látjuk az árat majd a másik oldalon, akkor talán azért érdemes ezt fölemlíteni, és pár szót ejteni róla, mert úgy gondolom, hogy így tud egyensúlyba lenni, és így tudja a mi szívünk felfogni azt, hogy ennek a követésnek tényleg nem csak jutalma, hanem ára is van. Úgy gondolom, hogy ez a serpenyőnek ez az oldala minden hívő ember életében, amikor megtért, ez egy jó darabig így van. Mint hogyha az árnak a másik oldala nem kerülne a serpenyő mérlegébe vagy tányérjába, de talán azért van erre szükség, hogy örömben és bizakodva élhessük az életünket. De arra is jó ez a 5 pont minimum, bizonyára több is van, hogy amikor az ember a saját nyomorúságára néz, akkor tudja látni, akkor láthassa azt, hogy igazából micsoda kegyelem van elrejtve abban, hogy ő Isten gyermeke, sok-sok bűne, nyomorúsága ellenére. Hát, hogyha egy szóval szeretnénk ezt kifejezni, itt azért az igében elhangzott a Károli fordításban is, hogy az árnak van egy olyan, a úrkövetésének van egy olyan ára, ami a méltánytalan szenvedés. Az én fordításomban, a reformátusban ez szerepel, és számomra ez nagyon kifejező, mert úgy gondolom, nekünk nem azért kell szenvedni, mert a körülményeink idézőjelben olyanok csupán, amilyenek, vagy netán azért vagyunk betegek, mert nem élünk egészséges életet, nem erről a szenvedésről beszél itt az ige, hanem a szolgáknak, azoknak a szenvedéséről, amikor idézőjelben annak a serpenyőjébe nem tettek semmit. Nem az önhibájukon kívül történik ez. Akkor felvetődik a kérdés, hogy mitől, kitől, miért és mi célból van ez a szenvedés. Föltehetjük a magunknak a kérdést, és azt hiszem, hogy mindenki igennel tud válaszolni, hogy érte már valakit a teremben méltánytalan szenvedés. Azt gondolom, hogy mindenkit ért ilyen szenvedés, erre talán mindenki rá tud bólintani. A második kérdés már ennél sokkal nehezebb, amit itt a Péter apostol megfogalmazott, mert azt mondja, hogy mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. Vajon azt az igazságtalanságot, amit átértünk, úgy értünk meg, mint kegyelmet? Ráadásul, ha mi a jót tesszük, és annak a fizetsége is a szenvedés. Vajon tudjuk-e, valamilyen rejtélyes oknál fogva, azt mondja az ige, hogy az Isten szemében ez kettes. Egyszerűen nem tudjuk fölfogni, hogy miért kedves az Isten szemében, ha valaki a méltánytalan szenvedést úgy tűri el, hogy Istenre néz. Én úgy gondolom, Isten nem abba gyönyörködik, hogy mi szenvedünk. Megdöbbentő az az ige számomra, azt se tudom fölfogni, többek között, amikor a zsidókhoz írt levélben azt írja az író, ám bár fiú, a szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. Neki meg kellett tanulni. A bűntelennek, az Isten fiának? Hát akkor nekünk vajon mennyi tanulnivalónk van? Vajon ezért vannak a méltánytalan szenvedések? Hát miután az ige ezt írja az Úr Jézusról, és ráadásul ugye Péternél is azt olvassuk, hogy nem csak a szenvedésben, de mindenben követni kell az Úr Jézust, azt mondja, hogy az ő nyomdokait kövessük. Ezért az igét csak addig olvastuk, ameddig követhetjük az ő nyomdokait. A 24. verstől mi már nem tudjuk követni az ő nyomdokait. Mi nem tudunk meghalni mások bűnéért. Mi nem vehetjük föl másoknak a bűnét. Aztán az is eszembe jutott, amit a Filippi 1.29-ben ír Pál apostol, és azt gondolom, hogy nem csak a filippészbelieknek adatott meg ez a kegyelem, de ott azt írja Pál, nektek nem csak az adatott meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte. Tehát az egyik lehetőségünk, nagy kegyelmünk az, hogy hihetünk az Úr Jézus Krisztusban, és van lehetőségünk egy kis adagot ebből a szenvedésből átvenni. Aztán itt Péter azt írja, hogy valóban úgy kellene követnünk az Úr Jézus Krisztust a szenvedéseiben, ahogy ő szenvedett. Hát akkor nézzük meg, hogy ő hogy szenvedett. Én három dolgot láttok ezzel kapcsolatban, hogy ő hogy szenvedett. Mondom azt a részét, ami bennünket érint. Azt olvassuk ott az igében, hogy nem vágott vissza szóban. Tehát álnokság nem hagyta el száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Tehát nem vágott vissza. A második kérdés, vagy válasza erre a szenvedése, nem fenyegetőzött. Tudjuk, hogy az Úr Jézusnak milyen hatalma volt, ezt Pilátusnak el is mondta, hogy milyen hadsereg áll a rendelkezésére, és nem tette meg. Számomra ez Isten hatalmának az egyik emberi oldalról a legnagyobb bizonyítéka, hogy szeret bennünket, hogy a rábízott hatalommal és lehetőségeivel a mi érdekünkben nem él. 12 légi angyal ott van, hogy forrágúzza azt a kis maroknyi csapatot, ami a kivégzésére készül. Kvázi bemutathatná, hogy ki az Úr ezen a földön. És nem fenyegetőzött, és ráadásul a harmadik gondolat az, hogy rábízta Istenre az ítéletet. Ez talán még jobban kiemeli azt a gondolatot, amit a János evangéliumban ír le János az Úr Jézusról az ő szavait idézve, amikor azt mondja, hogy az Atya az ítéletet a Fiú kezébe adta. Tehát itt nem arról van szó, hogy neki nincs a kezében, és hát kvázi várja az Úrtól, hogy majd tesz valamit, lásd a mártírokat. Ott a Jelenések könyvében arról beszél az ige, hogy Uram, meddig még? Meddig kell tűrni, és mikor állt bosszút? Ők nem tehetnek bosszút a mártírok. Ők kérik, hogy tegyen az Úr igazságot, amiatt, hogy nekik ilyen gyalázatos módon meg kellett halniuk. És az Úr, Jézus Krisztus, aki bírja ezt a hatalmat, az rábízza az igazságosan ítélőre. Vajon hasonlít-e a magatartásunk az Úr Jézusra, Úr Jézuséra? Mit élünk át az igazságtalanságok nyomán? Most tegnap is annyira, vagy pénteken annyira fölkaptam a vizet, csak azért, mert a sztrájk idején bementünk a lányommal a tüdőgondozóba, és nem volt ott az orvosa, aki fölír neki gyógyszert. Nem volt egy beteg. Egy beteg nem volt. És erre azt mondja a hölgy, hát, hogy ő bizony, ha várjuk meg, majd jövő héten, vagy azután, mit tudom én, 27-én menjünk vissza. És engem annyira elkapott a méreg, hogy mondtam, na gyorsan menjünk, hát ez mégiscsak borzalma, ami itt van ennél az intézménynél. Hogy én arra jöttem rá, hogy amikor igazságtalanság ér, egy ilyen pici, hogy hiába mentünk, hogy fáradtunk, hogy nem jutottunk gyógyszerhez. De még volt azért, tehát nem a élet-halál kérdése volt. De hogyan reagálok? És úgy elszégyeltem magam. Mi ez a méltánytalan szenvedéshez, amit itt Péter ír? Egy egyszerű történet, és olyan vagyok, mint egy benzines hordó. Meggyújtanak mellette egy lyukát, azt fölrobban. Olyan szégyenletes. Tudunk-e csendbe maradni? Hát én nem maradtam csendbe. Meg tudjuk-e állni fenyegetőzés nélkül? Hát én megálltam, de belül arra gondoltam, hogy majd írok egy levelet. Az nem fenyegetőzés? És hogy megtorlástól szabad vagyok-e? Hát igazából, amikor megírtam volna a levelet, akkor nem. Akkor én azt kívánnám, hogy az a hölgy, aki ott ülhet, vegye már tudomásul, hogy a betegért van, és nem azért, hogy olyan, nem csak tüdőszűrő, hanem betegszűrő is legyen, hogy minél kevesebbet engedjen az orvos közelébe. Tehát ezt mondja Péter, ez az a méltánytalan szenvedés, amit talán igazából nem tudunk kikerülni, vagyis kikerülhetünk, hogyha nem vállaljuk el. De ez nem rajtunk múlik. Péter arról beszél, itt a szolgákkal, a rabszolgákkal kapcsolatban, de remélhetőleg mi is ebbe a kategóriába tartozunk, minimum az Úr Jézus Krisztus szolgái, rabszolgái vagyunk, hogy talán vannak olyan helyzetek, amikor rajtunk kívülálló ok miatt szenvedni kell. De én egy kicsit szeretnék megállni, amikor arról szeretnék még két mondat beszélni, hogy milyen lehetőségünk van saját magunk fölvállalni olyan dolgokat, amiket senki nem kényszerít ránk. Arról szeretnék egy pár szót tenni, ami a gázatomban, és is kitérőt szeretnék tenni, hogy mire hisz el az Úr az övéit. És ez azért fontos, mert ebben is benne van az a szenvedés, amiről beszélünk, de van ennél sokkal több. A Márk 3.14-ben azt mondja az ige, két dolgot mond, hogy miért hív fel az ő tanítványait, nem csak őket, hanem mindenkit, akit azután tanítványává fogad. Azért, hogy vele legyenek, másodszor, hogy hirdessék az igét. Ezért hívta el a tanítványait. És ide nem kell prédikálni ahhoz valaki hirdesse az igét, amikor egy baráti beszélgetésben bizonyságot teszünk az Úrról, akkor is prédikáljuk, hirdetjük Istennek az élő igéjét. A harmadik gondolat az, hogy nem csak vele legyünk, nem csak az, hogy hirdessük az igét, hanem hogy közösségben legyünk ő vele. Ezt az 1 Korintus 1.9-ben mondja Pál apostol, hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Érdekes, nem azt írja, hogy a szolgálatra. Nyilvánvaló a szolgálat, az benne van a hív ember életében, de nem van az átlóra tűzve, hogy reggeltől estig csak szolgálunk, akkor Istennek kedvesek vagyunk, hanem azt mondja az ige, hogy az elhívás többek között arra van, hogy vele közösségben legyünk. És ha valaki vele közösségben van, az előbb vagy utóbb szolgálni fog neki. A negyedik pont ez, amit itt Péter apostol mond az 1 Péter 2.21-ben, az a szenvedés, amire azt mondja, hiszen erre hivattatok el. Ezt a vastagon becsillagoztam itt a Bibliámban, mert én sok mindent gondoltam az elhívásról, de arra nem, hogy Istennek az egyik elhívása a szenvedésben való részvétel. Az ötödik, az már ennél sokkal kellemesebb, és nagyon megfogja az embert, és ezt nem csak azért hagyom a végére, mert szerintem ezt olvassuk a legszívesebben, hanem azért is, mert időrendben is aránylag a végén van, a Bibliában is, és az életünkben is. Azt mondja a zsidókhoz itt 3.1, ezért szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra. Tehát mi a mennyei elhívás részesei vagyunk. Bennünket többek között azért hívott el az Úr Jézus, hogy vele ott legyünk. Ezt a főpap imában, ezt nagyon érdekesen mondja az Úr Jézus. Nem, hogy érdekes, különlegesen mondja. Nem nagyon hallom az Úr Jézus szavából, hogy ezt akarom, meg azt akarom. Nem beszél az atyával való imádságában. De amikor ezért imádkozik, hogy mi ott legyünk, ahol ő lesz, arra azt mondja, atyám, én azt akarom, hogy ahol én leszek, ott legyen az én szolgám is. Istennek milyen kedves elhívásai vannak. Vele legyünk, hirdessük az igét, közösségben legyünk, szenvedésben, és mennyei elhívásban van részünk. Hát 25%. A szenvedés legalább egy átányi, a régi időszakban, ha visszanézünk. És azt mondja itt Péter, hogy A mi mesterünk értünk szenvedett, és ezzel hagyott ránk példát, hogy kövessük őt. Tehát úgy gondolom, hogy számunkra ez egy lehetőség. Most akkor nézzük meg ezt az utolsó két pontot, hogy hogyan hirdeti meg az Úr Jézus Krisztus azt a szenvedést, amit senki, de senki ránk nem erőltet, még gyülekezet sem a legjobb barát, hanem csak önként tehetünk meg. Két ilyen igét olvasunk, vagy szeretnék elővenni, a Máté 16.24-et. Ami így szól, már idéztem az első tagmondatát, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Ez nagyon jól kezdődik ez a ige, számomra mindig példaadó, hogy amikor Izraelben Isten meghirdette az ő népének a pozitív és negatív utat, ő azt mondta, hogy elétek tárom az életet, a életet és a halált. Választjátok azért az életet. Itt is arról van szó, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy követni fogja az Úr Jézust, számoljon ezzel a követelménnyel, vagy ezzel az elvárással az Úr felé, az Úrtól. Mert ő két dolgot mond. Le kell mondanunk az önrendelkezésünkről. Mert magyarul azt mondja, hogy tagadjuk meg magunkat. Tehát nem arról van szó, hogy letagadjuk, hogy minket hogy hívna, hanem arról van szó, hogy az önrendelkezésünket föl kell adni. Pál apostol már a korintusiaknak azt írta, hogy azért halt meg és támadott föl Jézus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. Tehát aki Isten gyermeke lesz, és azt a listát előveszi, amit az elején elmondtam, akkor tudni kell, hogy van egy másik oldal is. Ami viszont úgy gondolom, valamilyen értelemben szenvedéssel jár, de talán nem az a szenvedés, amire úgy alapjában gondolunk, mint a betegség, valami olyan nehéz körülmény, ami a munkahelyen, vagy netán életkörülményeinkből adódik. Szív szerint lemondani azokról a vágyakról, vagy azokról a dolgokról, amelyek bennünk éltek, akár a megtérésünk előtt, vagy úgy is fogalmazhatnánk, amelyek akadályoznak Jézus Krisztus követésében. Ez mind a megtagadás címszó alá lehet húzni. A felvenni a keresztet, azt pedig ugye azt szokták mondani, hogy az az én keresztem, hogy van nekem egy nehéz munkahelyem, meg egy főnököm. De hát az igen nem erről beszél. Arról beszél, hogy aki ezt az utat vállalja, az dobja föl a hátára a kivégző eszközét. Hogy kéznél legyen. Hát sajnos kéznél van, de nem sokszor használjuk. Pedig Pál azt mondja, hogy Jézus Krisztussal együtt megfeszítettünk. Hogy ugye most már ne a bűnnek éljünk. És még néha úgy elhagyjuk a keresztet, az legalábbis én, ahogy csak lehet. Nem, hogy fölveszem és fölállítom, és én magam hajlandó vagyok arra fölkapaszkodni. Vajon hajlandók vagyunk-e megfizetni ezt az árat? Amikor ezt a sok jót mondtam, akkor most egy kicsit a másik oldalról azt szeretném mondani, hogy Jézus Krisztus nem komfort kereszténységet hirdetett meg erre a földre. És hogyha ezt így nézzük, akkor talán jobban el tudjuk viselni ezeket a kérdéseket. A harmadik terület a Lukács 14.26-ban van megírva. Erről még nem hallottam prédikációt, mert úgy látszik, hogy ez egy olyan nehéz ige, hogy ezt nem is merjük elővenni. Én is csak egyfajta magyarázattal szeretnék szolgálni, amit ide tartozónak gondolok. Lukács 14.26, ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Hát ugye, ha ezt az igét nézzük, és nézzük azt az igét, amikor maga Péter és Pál is épp a hatalommal kapcsolatban mondja, hogy hogyan kell tisztelni és szeretni a király, a testvér, mindenkit, és utána Pál meg azt mondja, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Tehát akkor nyilván nem arról szól a történet, hogy ha aki az Úr tanítványa akar lenni, akkor gyorsan mindenkit meggyűlöl a környezetében, akit eddig szeretett. Én egy olyan magyarázatot hallottam, ami arra emlékeztet ennek a kifejezése, amikor Isten nyilatkozik Ézsauról és Jákobról. Azt mondta, Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem. Hogy vajon ezt hogyan gondolhatta Isten? És ugyanez az ige is ilyen érthetetlenül állunk előtte, és én elfogadom azt a magyarázatot, és az ige alapján így látom, hogy így helyes, hogy hátrébb helyezni valakit a szeretetében. A szeretetben. Azt jelenti, hogy első helyen nem lehet más, csak a mi Urunk Jézus Krisztus. Ő azt mondja, hogy nem lehet senki az ő tanítványa, ha valaki őt megelőzi. Hátrébb nem helyezem szeretetembe bárkit, akkor én nem lehetek az ő tanítványa. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan ár, egy olyan nehéz ár, amit igazából egyrészt felfogni is nehéz, mert nehéz összevetni az Istennek a szeretetét a mellettem lévő, akit látható embernek a szeretetével. De valahol a szívünkben dől el, hogy kit követünk, és nekünk az Úr Jézus Krisztust kell követnünk, hogyha őt választottuk. És számomra ez egy nagy reménység, hogy igazából szenvedhetünk úgy emberek méltánytalanul, ami bennünket talán, hogy mondjam, nem tettünk érte semmit, viszont megtagadhatjuk magunkat, fölvehetjük a keresztünket, és ezek szerint mindenkit hátrébb helyezhetünk a szeretetünkben az Úr Jézussal. Én a házassági gondozó szolgálatban hallottam ezt a képet, ugye, hogyha rajzoljuk le, két pontnak ábrázoljuk a férjet és a feleséget, és fölöttük van Isten, ezt egy összekötjük egy-egy vonallal, akkor ugye kapunk bele egy háromszöget, és azt lehet mondani, hogy minél közelebb vannak ez a házas pár az Úrhoz, ezen a háromszögnek a szárán, akkor nyilvánvalóan egymáshoz is egyre közelebb vannak. Hogyha valaki Isten gyermekénként, hogy így mondjam, előre teszi az Úr Jézus Krisztust, akkor nem egy olyan uralkodóval találkozik, aki önző, hanem akinek a szeretete úgy jelenik meg, hogy mindenkire kiárad. És nem bennünket megfoszt, hanem meggazdagít. Adná az Úr, hogy igazából, amikor erről a kérdésről beszélgetünk, akkor nem azt a szenvedés oldalát néznénk, ami azért, legyünk őszintén, vele jár, hanem azzal a gazdagsággal, ami ez fog nyújtani nekünk és mindenkinek, aki környezetünkben él. Adja az Úr, hogy átéljük Isten kegyelmét, az ő a hitben azt a jutalmat, amit ő adott nekünk, és éljük át azt az árat is, önként is, és talán nagyon szívesen, amit ezért meg kell fizetni. És azt gondolom, ha tudjuk, hogy ki a mi Urunk, és ki az, aki ezt mondta, és mit tett ezért, akkor talán nem is lesz olyan nehéz. Még annyi rövid gondolatom hagy legyen, hogy amikor a szenvedésről van szó, Pál apostol, amikor ezt a igét írja, amit szeretnék idézni, akkor kiderül, hogy többszöri hajótörés, botosztatás, veszőztetés, éhség, szomjúság kísérte az ő életét, és akkor azt mondja, hogy ami pillanatnyi és könnyű szenvedésünk. Pillanatnyi és könnyű. Mondja Pál. És az örökkévalóság szemszögéből valószínűleg csak így lehet látni, hogy pillanatnyi és könnyű. Adja az Úr, hogy pillanatnyi és könnyűnek lássuk a szenvedést, az örök életet pedig egy olyan célnak, amit szeretnénk elérni minden áron. Imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy te olyan tervet készítettél a mi megváltásunkra, amit emberi elme el nem tud gondolni. De amikor ezt megköszönjük neked, akkor azt is látunk el, hogy a te szívednek és a te fiadnak, Jézus Krisztusnak milyen árat kellett fizetni. Aki ott hagyta a mennyi dicsőségét, emberi formát vett fel, és ott is a legszegényebb ember módjára és szenvedre kellett végigjárnia. Köszönjük azt, hogy ő meghalt értünk, és rendezte az adósságunkat te felé. Köszönjük, hogy nincs adósságunk, köszönjük, hogy örök életünk van, és köszönjük azt, hogy az Úr Jézus Krisztus soha, de soha el nem hagy. Köszönjük, Urunk, hogy te meg akarsz vigasztalni és bátorítani arra az életre, amely egyedül érdemes élni ebben a Földön. Hadd dicsérjünk és magasztalunk, mint gyülekezet is téged, Urunk. Amen.